Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult Kijevbe a barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, közölt annak vezetője, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Céljuk, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviseljék, és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon, jelezte Cepek Gábor. Ukrajna területén nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója a kőolajvezeték állapotának vizsgálatára a Magyarországról érkezett csoportnak, ezért helytelen őket küldöttségnek nevezni, jelentette ki Heorhi Tihij. Az ukrán külügyi szóvivő szerint a magyar állampolgárok ugyanolyan vízummal lépték át a határt, mint bármelyik turista. Egy Priami TV nevű YouTube oldalra felkerült videó szerint Hiriohi Omelchenko, ukrán politikus, korábbi képviselő, az ukrán biztonsági szolgálat volt tisztje, megfenyegette Orbán Viktort és családját. Azt mondta, tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár, ki, kikkel találkozik, és így tovább. Gondolkodjon el Orbán az 5 gyermekén, 6 unokáján, tette hozzá. Orbán Viktor egy Facebookra kirakott videóban sorban felhívta a családtagjait és közölte velük, hamarosan a hírekben is látni fogják, hogy már őket is fenyegetik az ukránok. A miniszterelnök szerint a fenyegetést komolyan is kell venni. Az Európai Parlament is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására, bár az unió bővítésének fontosságát hangsúlyozza a most elfogadott jelentés. Eszerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben a tagjelölt országok csatlakozása erősíteni az EU biztonságát és a gazdaságra is jótékony hatással lenne. Ugyanakkor a csatlakozás csak is érdem alapú lehet, és a tagállamok mellett az EP is elutasítja az Európai Bizottság által felvetett gyorsított eljárást. A jelentés kitér a magyar kormányra is, amelyet csürgetnek, hogy ne vétózza a csatlakozási tárgyalások megkezdését Moldovával és Ukrajnával. Magyarország visszatartja az EU által Ukrajnának ítélt 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt. A Politico brüsszeli lap azt írta, a vétó ellenére is van viszont kiskapu, a balti és skandináv országokkal kötnének kétoldalú szerződést a pénz folyósítására, így nem lenne szükség az EU, benne Magyarország és Szlovákia jóváhagyására. Ha nem kap pénzt Ukrajna, március végére csődbe megy. Az ügyben előzőleg Donald Tusk lengyel kormányfő és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is üzent egymásnak. Miközben a közel-keleti feszültségek miatt 10 nap alatt 3 milliárd euróval drágult Európa energiaimportja, Ursula von der Leyen egyértelmű üzenetet küldött az Európai Parlamentből, nincs visszaút az orosz gázhoz és olajhoz. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, az uniónak ki kell tartania az energiafüggetlenségét célzó stratégiája mellett, a magyar javaslat hiba lenne. Orbán Viktor korábban levélben fordult az Európai Bizottsághoz, ebben az uniós energiapolitika felülvizsgálatát sürgette az orosz energiaimport kérdésében. 3 tengeri áruszállítót is találat ért a Hormuzi szorosban, ezekre azt követően került sor, hogy az iráni forradalmi gárda közölte, lezárta a vízi utat. Az amerikai hadsereg megsemmisített egy teljes iráni hadihajóosztályt, jelentette be az amerikai központi parancsnokság parancsnoka. Brett Cooper admirális szerint az amerikai harci erő növekszik, az iráni pedig csökken. Történetének legnagyobb olajtartalék felszabadításáról döntött a Nemzetközi Energiaügynökség. A szervezet 32 tagországa, köztük Magyarország egyhangulag megszavazta, hogy összesen 400 millió hordó olajat tesznek elérhetővé a piacon. Ezzel enyhítik a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarokat és az emelkedő árakat. Június 30-áig mind a 4 új Gripen vadászgép megérkezik Kecskemétre, tudatta a honvédelmi miniszter. Ezzel 18 vadászgépre bővül a magyar kapacitás, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis az ország régió szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll. Emellett a magyar Gripenek rendszeresen részt vesznek a NATO-balti légtérrendészeti missziójában, Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmében. Az új gépek beszerzését 2024. februárjában jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az elmúlt 10 évben 330 egyházi iskola újult meg, amelyekhez 54 tornacsarnok épült, mondta el a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós hozzátette, ezeknek az építkezéseknek nem csak az a célja, hogy új épületek legyenek és jobb körülmények között folyjon az oktatás. Az egyháziskoláknak külön szerepe van, és három dologban különböznek a más fenntartású intézményektől, a lelkiségben, a keresztény nevelésben és az értékrendben. Ezeket az egyházmegye a tanárok, tanítók tudják megvalósítani, emelte ki. Pakson a megújult Balogantal katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium átadásán beszélt Soltész Miklós. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Két más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Áztatják tucat esők, vihardul itt benn, de csak kicsiben, s jönnek még napos idők. Viharra szenvedi, hamar el.
egyre csillapul, ahogy cseppje hull. Kezdetben fákat tarol, majd villámot szór, aztán lassan kiszárad a könnyed. A sok hiszti után az ég aja kisimul, ismét a fény lesz az út.
Iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején dr. Debreceni Csillával, a Mosolyműhely Egyesület vezetőjével folytatjuk beszélgetésünket, majd kiderül, hogy II. Rákóczi Ferenc és Nagy Lajos király emlékévet kezdeményezett a Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség. Tartsatok velünk, érdemes! És a későbbiekben elképzelhető, hogy lehet még csatlakozni, akinek most kedvet adtunk, kedvet kapott a beszélgetésünk alapján, és mindenképpen egy olyan önkéntes szolgálatnak tartja, ami egy nagyon hasznos és mindenkinek jó. Később vártok jelentkezőket, azért legyen ez talomban?
Persze, persze. Akik most nem kerülnek be, nekik is úgy válaszolok, hogy erre a későbbiekben biztos, hogy lesz lehetőség. Másrészt, aki szeretne minket támogatni, az megteheti ezt akár most is, a Facebook oldalunkon fent van a bankszámlaszámunk, oda anyagi támogatásukat nagyon szívesen fogadunk, önkéntesek jelentkezését pedig a jövőben biztos, hogy fogjuk újra várni. Egyelőre fontosnak tartjuk azt, hogy lépésenként haladjunk. Nincs annak sok értelme, hogy így egyszerre nagyon nagy ugrásokkal és olyat vállaljunk, amit nem tudunk teljesíteni. Szeretnénk tényleg fokozatosan haladni.
Mikor bementek a gyek csecsemő osztályára, akkor maszkot, ilyesmit viseltek, vagy kell, biztos, hogy gondolom, előtte alapos kézmosás, meg vannak olyan előfeltételei, meg munkátok, feladatotok, ami hogyan is készültek akkor, mondjuk, mesélj erről.
Hát ez is nálunk teljesen szabályozott dolog. Egyrészt részt vett minden önkéntesünk egy higiéniai oktatáson, aminek eleme, hogy profin tudunk kezet mosni. Tehát, hogy fertőtlenítőszert használunk, és tényleg tökéletesen képesek vagyunk már kezet mosni. Másrészt mindenkinek van egy egyenruhája, egy egyen sárga pólóban vagyunk jelen, amit csak ott viselünk, tehát ugye ez tiszta, fertőtlenített. Másrészt váltócipő és maszk, igen, pláne itt ebben a náthás időszakban. És az oktatásunknak, vagy a felkészítésünk az is egy ilyen sarkalatos mondata volt, hogy aki úgy érzi, hogy náthás lesz, vagy beteg lesz. Még nem beteg, csak hogy majd egyszer csak az lesz, meg már valami nem kere, akkor is szóljon, és ne jöjjön. Szépen maradjon otthon, pihenje ki magát, tehát, hogy minden kockázatot igyekszünk lecsökkenteni.
Mit is jelent az, hogy hospitalizáció?
Az egyesületünknek, vagy az önkénteseinknek a legfőbb feladata, hogy ezt a hospitalizációt lassítsuk. Elkerülni nem tudjuk, de hogy minél később következzen be, ennek az a lényege, hogy abban az idő, tehát hogy amikor egy babát elszakítanak az elsődleges gondozójától, vagy bármilyen okból olyan helyzetbe kerül, hogy az elsődleges gondozójával nincs, elveszti a kapcsolatot, akkor az ő fejlődése megreked, sőt visszafelé kezd el fejlődni. Ezért van kiemelt jelentősége annak, hogy ezek a babák figyelmet kapjanak. Minden gyermek, hogy figyelmet kapjon, hogy visszacsatolást kapjon. Ezért van annak jelentősége, hogy egy síró gyereket felvegyenek, mert hogyha erre nem kap megfelelő reakciót, akkor onnantól fogva nem fog jelezni. Ez ugyanígy van minden gyermekkel, és hogyha elindul ezen az úton, és nem fog jelezni, és nem kap megfelelő visszajelzést, nem kap testi kontaktust, akkor kötődési zavarok alakulnak ki. Ez valójában ez egy ilyen becsatornázott, egyenes út. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy vagy kialakul, vagy nem, hanem biztos, hogy kialakul sajnos. Tehát, hogy ez azért egy elég súlyos következményekkel jár. Azért gondoljuk nagyon fontosnak, hogy járjunk ezekhez a gyerekekhez, hogy ők is figyelmet, szeretetet, törődést kapjanak, hogy felvegyék őket, mert ezzel lassítani tudjuk ezt a folyamatot.
A legtöbb gyermek az újszülött, vagy pedig valamilyen betegség miatt van ott?
Vegyes a társaság. Sokszor újszülöttek is, de nem csak, tehát az újszülött az azt hiszem 3 hónapos korig minősül valaki újszülött, egy csecsemőkről van szó, akiket mi látogatunk, mert egyelőre, mint ahogy mondtam, ennyire van kapacitásunk, meg ezeket az osztályokat látogatjuk. Amikor mi indultunk, akkor én megkerestem a kórházat is, és a gyermekvédelmi központoknak a vezetőjét is. És mind a két ágon elindult az együttműködés és a beszélgetés, és hál' Istennek a kórházzal tényleg nagyon fantasztikusan sikerült együttműködni, és ott el is indultunk most januárban. A gyermekvédelmi központokkal pedig már, tehát ott is az asztalon van az együttműködési megállapodás aláírása, és elvileg hozzájuk is fogunk tudni menni önkénteskedni, de hogy nekik teljesen, hát ezt nem tudom kimondani, hogy teljesen máshogy tudunk segíteni, de hogy ott egy ilyen nagyobb gyerekek is vannak, úgyhogy ott másfajta egy kicsit a tevékenység. Most nagyon örülünk, hogy a kórházban tudtunk kezdeni, és akkor itt ezt a babaringató programot tudjuk csinálni, de a gyermekvédelmi központokkal és a csecsemő otthonokkal is kapcsolatban vagyunk, és náluk is nagyon-nagyon szeretnénk tevékenykedni, vagy segíteni.
Szerinted miért is fontos az egyesület tevékenysége? Mi a legfontosabb ebben?
Tehát, hogy ahhoz, hogy egy gyermek megfelelően tudjon fejlődni, ahhoz testi kontaktusra, figyelemre van szüksége. Ezeknek a kórházban élő babáknak ebből van a legkevesebb. időben, figyelemben nem, tehát nincs erre kapacitás, hogy ők ezt megkapják. És az egyesületünk civil szervezetként, az önkénteseinkkel ebben tudunk segíteni. Tehát, hogy ezt érezzük a magunkénak, hogy megtegyünk mindent azért, hogy ezek a babák is megkapják a törődést, a szeretetet, a figyelmet, a testi kontaktust, a ringatást. Tehát, hogy mi azért igyekszünk tenni, hogy ezek a gyerekek is megkapják a nekik járó figyelmet, hiszen ez nem luxus, hanem ez egy alapvető igény.
Hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok?
A Facebook oldalunkon igyekszünk kommunikálni, és az új híreket mindig közzétenni, akár az, úgy volt ez az indulásunkkal is, akár most a toborzáskor is, úgyhogy itt elérnek minket.
Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is még egyszer.
Az elmúlt percekben dr. Debreceni Csillával, a Mosolyműhely Egyesület vezetőjével beszélgettünk. Most zenélünk majd a Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség emlékév kezdeményezése lesz a téma. Kovács Ágostonnal, a Miskolc utcai lokálpatrióta közösség vezetőjével és Reimann Zoltánnal, Miskolc megyei jogú város civil referensével beszélgetek. Emlékév, méghozzá két fontos személyhez kapcsolódó emlékév, Rákóczi és Nagy Lajos. Hányadik évfordulót ünnepeljük, és hogyan is ünneplünk? Szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatóit, a Szent István rádió hallgatóit. Alapvetően valóban most két jeles uralkodóról, szakrális politikai vezetőről fog szólni a Miskolc utcai lokálpatrióta közösség emlékév kezdeményezése. Ennek ugye az az oka, hogy Nagy Lajos király 700 évvel ezelőtt született, Rákóczi Ferenc, másik Rákóczi Ferenc fejedelem pedig 350 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, és mind a ketten kötődnek Miskolchoz. Uralkodói, illetve fejedelmi központot rendeztek be itt. Ez egy olyan időszaka volt Miskolcnak, az 1300-as évek második fele, illetve hát a 1700-as évek eleje, a szabadságharc időszaka, amikor Miskolc nem csak Észak-Magyarországon volt jelentős város, regionális központ, hanem egész országos kitekintésben is figyelt a politika, tehát a politikának ez egy, itt a politikát csinálták, egy olyan hely volt, ahol diplomáciai folyamatok zajlottak, sőt, hát ugye Európa és részben Diósgyőrre, illetve Miskolcra figyelt, hiszen fontos diplomáciai tárgyalások folytak mindkét uralkodó, illetve vezető fogadott itt fontos követeket, fontos diplomáciai tárgyalásokat folytatott. Miskolc akkor, illetve Diósgyőr egy olyan helye volt a világnak, amelyre Európa szerte felfigyeltek.
Ezeknek a diplomáciai tárgyalásoknak a vár volt a központja, az éppen készülő felújuló vár?
Igen, a Nagy Lajos király uralkodása alatt az 1381. évben a velencei dózsénak a követeit fogadta, és ugye itt a torinói békét újították meg magában a várban, illetve Nagy Lajos, ő pedig francia követeket fogadott, ő nem a várban, hanem itt a főutcán, a mai Rákóczi házban, vagy annak a területén, ott akkor az uralkodói központ is ott fogadta ezeket a francia követeket.
Az emlékévet hogyan is képzelitek el, hogyan tervezitek?
Hát szeretnénk mindenképpen jó pár rendezvényt tartani. Nagyjából az lesz a tematikája, mint a Soltész Nagy Kálmán évnek, tehát mindenképpen szeretnék egy konferenciát majd a végén decemberben, és erre a polgármester úr már írásbeli engedélyt is megadta. A többi rendezvényt az valószínűleg ugyanúgy, ahogy a Soltész emlékév esetében a Grizzly Music Parkban fogjuk rendezni. 4-5 beszélgetést szeretnénk, tervezünk szakértőket a várral kapcsolatban, akár olyan történészt, aki Rákóczival kapcsolatban nagyobb tudással rendelkezik, és szeretnénk egy kicsit bemutatni ezt a két nagy történelmi alakot a miskolciaknak, és hát egy nagyon fontos, tehát a nemzeti identitásra helyezzük a hangsúlyt, ahogy Ágoston említette, azért két nagy szakrális vezetője volt a magyar népnek, ugye Lajos, illetve hát Rákóczi, és hát ez egy nagyon jó dolog, hogy egyszerre van kerek évfordulójuk. Egyébként még azt tenném hozzá, hogy lesz március 28-án itt a Főutcán egy rendezvény, az a neve, hogy a 700-át, és ezen a rendezvényen 700 hagyományőrző fog felvonulni. Tehát gyakorlatilag a villai rendőrtől egészen fentig a Szent István térig itt egy hatalmas menet lesz. Itt lesznek nem minden esetben korhű, tehát lesznek johanniták, meg mindenféle lovagok, de az a lényeg, hogy huszárok, tehát nagyon-nagyon sokszínű lesz, és ezt a Magyar Tartalékos Szövetség Borsodabogy-Zemplén megyei szervezete szervezi egyébként. Járunk is már rádiókba, és különböző felületeket népszerűsítjük a Tóth Tamás főhadnaggyal. Ő a szervező, hát eszméletlen dolgot, amit kitaláltak. Tehát egy 700 hagyományőrző, hagyományos ruhákba, vagyis hát hagyományőrzőként felöltözött embereket ide behozni, engedélyeztetni, összeszervezni, hát ez egy iszonyat munka. És lesznek ugye ilyen kutyás bemutatók, itt lesz a rendőrség is, nyilván a katonaság is, tehát egy óriási rendezvény lesz, és ő felkeresett egyébként minket, mert ugye látta ezt a kezdeményezést, ezt a emlékévet, hogy szeretne ezt csatlakozni, szeretne támogatást kérni, amiben tudunk, illetve hát ő is majd, hogyha lesznek ezek a rendezvények, akkor minden támogatást, amit tud, ő is meg a terjeszti, illetve hát hagyományőrző korhű ruhákban is tudnak majd eljönni ezek a rendezvényeinkre, úgyhogy egy ilyen együttműködés is kialakult már ezzel a szervezettel.
Kiadvány, könyv készül erre az emlékévre?
Hát kiadványt nem terveztünk ezúttal erre külön. Ugye ez egy szerencsés egybeesés volt a múltkor a Soltisz Nagy Kálmán a kapcsolatban, bár egyébként megérne egy kiadványt akár ez is, hiszen hát nagyon kevesen tudják, hogy a miskolciak, hogy milyen fontos szerepet játszott Miskolc város történetében Rákóczi Ferenc, és ugye a két említett látogatás mellett ugye hát 1706-ban a várost a Rabutyin generális azért gyújtotta fel, mert a miskolciaknak olyan jó kapcsolata volt Rákóczi Ferenccel, és ez bosszulta meg ezzel a városporig égetésével. Erről talán kevesebbet tudunk, és hát ugye nyilván megérdemelne Rákóczi Ferenc egy igazi rendes szobrot Miskolcon, Nagy Lajos megérdemelne egy igazi nagy lovasszobrot, hiszen ő volt a lova király, tehát igazából egy olyan kultuszt lehetne Diós Györben Nagy Lajosra, Rákóczira pedig Miskolcon felhúzni, ami szerint a miskolciak tetszését elnyerni, és hát meg is érdemelnék ezt.
Folytatjuk beszélgetésünket Kovács Ágostonnal, a Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség vezetőjével és Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével. A Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség hogyan is kapcsolódik be az ilyen emlékév szervezésekbe, tehát volt a Soltész Nagy Kálmán, és most ez is. Ti kezdeményeztétek?
Igen, abszolút. Tehát Miskolcon az emlékéveket alapvetően civil szervezetek szokták kezdeményezni. Tavaly ugye emlékezhetünk arra, hogy Lévai József emlékévet is civilek kezdeményeztek. Annak szervezésében valósult meg a Lévai József emlékév is. Miskolcon az emlékévek alapvetően nincsenek városi rangra emelve, tehát nem közgyűlési határozatok döntenek az emlékév kezdeményezésekről, hanem ugye ezek a lelkes civilek azok, akik felkarolnak egy-egy fontos történelmi személyiséget, és ezen keresztül mutatják be Miskolcnak egy-egy korszakát. A Miskolc utcai lokálpatrióta közösség is ehhez a hagyományhoz igazodva hirdette meg a tavalyi évben a Soltész Nagy Kálmán emlékévet, ami az újrakezdésről szólt. Az újrakezdés, amikor a város elpusztította a nagy árvíz, és újra kellett gondolni Miskolcot. Kicsit olyan analógiát alkalmaztunk, hogy 1990-ben, amikor a nagyipar omlott össze Miskolcon, akkor szintén valamilyen újrakezdésben volt a város, ez talán egy korszakot is jelent, és ez a mai napig tart, ezért hívtuk fel Soltész Nagy Kálmán személyére a városlakók figyelmét. Idén a nagyságot szeretnénk előtérbe helyezni, hogy Miskolc történelmi múltja, az nagyságra van predesztinálva. Nagy Lajos király hosszú időszakot töltött itt a 14. század második felétől Diósgyőrben, illetve, hát ahogy már említettük, Zoli is említette, második Rákóczi Ferenc pedig fejedelmi központot alakított ki Miskolcon. Tehát ugye ez az alapkoncepció, hogy civilekkel összefogva, ahogy Zoli is már erről beszélt, szeretnénk egy olyan emlékévet, programsorozatot megvalósítani Miskolcon, akkor feldolgozzuk egyfelől a történelmi múltat, másfelől pedig hát bemutatjuk azt is, hogy Miskolc a, nem csak hogy a legnagyobb jövőjű magyar város, hanem egy olyan történelmi értékekkel rendelkező város, ami valójában a nagyságról szól, nem csak az ország figyelt ezekben az évtizedekben Miskolc, hanem egész Európa. Tehát ez áll az emlékév kezdeményezés mögött. Még esetleg arról egy pár szót mondanék, hogy idáig milyen tevékenységen vagyunk túl. Január közepén fogalmazódott meg a gondolat Zolival beszélgetve, hogy Nagy Lajosról és másik Rákóczi Ferencről fogunk emlékévet kezdeményezni, vagy erről ezt a korszakot szeretnénk bemutatni. Volt is egy levelünk, amelyet eljuttattunk polgármester úrnak, ahol bemutattuk azt, hogy 12 miskolci lokálpatrióta a kulturális gazdasági élet területén meghatározó személy kezdeményezi ezt az emlékévet. Ezt fel is sorolnám, hogy kik voltak ennek a levélnek az aláírói, akik kezdeményezték magát az emlékévet. Máger Ágnes festőművész, Mohácsi Gábor az Erzsébet gyógyfürdőnek a tulajdonosa, ügyvezetője, Figler Péter, Miskolcváros volt alpolgármestere, Rostás László, Miskolcváros volt főépítésze, illetve a Diósgyőri vár tervezője, dr. Rózsa György főlevéltáros, dr. Jacsó Pál ügyvéd író, dr. Tózsa Régó Attila, aki a Miskolci Egyetemen oktat, középkorral foglalkozik, Hornyák Dávid, egyetemi oktató, aki önkormányzati képviselő is egyben, Kardos Katalin szerkesztő riporter, Flak Antal művésztanár, zenetörténész, Reimann Zoltán, ugye a városi civil referens, és hát jó magam. Tehát így kezdeményeztük ezt az emlékévet, és polgármester úr egy alapvetően pozitív választ adott, amiben biztosította a közösségünket arról, hogy a Városháza dísztermét használhatjuk konferenciák szervezésére, ahogy ez a tavalyi évben is volt. Tehát ezzel indult a január. Februárban megkerestük Rajsza Nikó államtitkárasszonyt, aki miskolci születésű, miskolci kötődésű kormánytag, és vele közösen jártuk be az épülő Diósgyőri várat, Rostás László mutatta meg azokat a terveket, meg hát azokat a tereket, amik már megvalósultak, illetve hát azokat a terveket, amik a következő hónapokban fognak kialakulni. Ezzel párhuzamosan a Miskolc utcáin oldalon elindítottunk egy cikksorozatot, amely hát arról szól, hogy a Diósgyőri várat valamilyen formában bemutassuk, illetve a miskolci közönség elé tárjuk. Ezt a cikksorozatot Kovács Bence jegyzi, a címe ez Miskolc a várad az életet, cikksorozat a Diósgyőri vár mellett. Ennek a héten fog megjelenni a harmadik része. Illetve hát most március 5-én ünnepeltük, emlékeztünk Nagy Lajos király születésének 700. évfordulójára, és ezen a napon hirdette meg a közösségünk saját hatáskörben az emlékévet. Tehát most már hivatalosan a Miskolc utcai lokálpatrióta közösség Nagy Lajos 700 és második Rákóczi Ferenc 350 emlékévet tart.
Ahol lehet még többet megtudni majd a programokról, és még egyszer mondjuk el az időpontját a 700-át nevű programnak.
A 700-át az március 28-án lesz. Gyakorlatilag egy ilyen egésznapos rendezvény lesz itt a belvárosban, itt a főutcán lesz a felvonulás. A további információkat a Miskolc utcáin lokálpatriót a közösségnek az oldalán, a Facebook oldalán, illetve hát az internetes oldalán miskolcutcain.hu címen lehet találni, és hát folyamatosan fogjuk ezt kommunikálni egyébként csoportokba, a social media minden szegletében megtalálhatóak leszünk, illetve hát rádiókban is, ahogy most is, úgyhogy biztos, hogy minden miskolci időben értesülni fog minden programunkról, rendezvényünkről.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Fért mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Előbb dr. Debreceni Csillával, a Mosolyműhely Egyesület vezetőjével beszélgettünk, majd Reimann Zoltánt, Miskolcváros civil referensét és Kovács Ágostont, a Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség vezetőjét kérdeztem az idei emlékévről. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok nektek. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
9:30 magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Kakas és a Pipe című magyar népmesét.
A Kakas és a Pipe. Volt az erdő kellős közepén egy kakas meg egy pipe. Meghalt a gazdájuk, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe, menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet! Vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kaka a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút! Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét, tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rétát szénát, szénát viszem tehénnek, tehénát tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kútát vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbusulta magát. Menj gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt. Azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek. S így a levegőhöz jutott pipe, ma is él, ha meg nem halt.
Ma este a Kakas és a Pipe című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Csiribiri, csiribiri, zapszalma, négy csillag közt azonban. Csiribiri, csiribiri, bojtorján. Csiribiri, csiribiri, fűt kaplan, tárjatlan száj, sűt kappan. Csiribiri, foglya.
Aludj el szépen, kis Balázs.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! János evangéliumának 9. fejezetéből, a 39. verstől a 41. versig elmélkedünk. Így hangzik a szentírási szakasz. Azután Jézus ezt mondta. Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte ülő farizeus, és megkérdezte. Csak nem vagyunk mi is vakok. Jézus így felelt, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok. Ezért megmarad bűnötök. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! A Szentírás avatott ismerői révén már jó ideje az elmémbe és a szívembe vésődött, hogy a prológusban valójában sűrített formában benne van az egész János evangélium. Benne van Jézus Krisztus egész élete és megváltói műve. Ebből idézek most egy részt. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. János evangélium első fejezet, 9. és 11. versek közötti rész. Az Úr Jézusnak már a földünkön való megjelenése, a születése is minden embert állásfoglalásra késztet. Ellene vagy vele, sötétségben vagy világosságban szeretnék élni, lelki vakságban vagy a lélek látásának képességével. Befogadom-e Jézus Krisztust a szívembe, és elfogadom-e megváltómnak és Uramnak, vagy pedig elutasítom őt. Tisztelt rádióhallgatók! Ezen bevezető gondolatokat követően most Szent János evangéliuma 9. fejezetének a 39. és 41. versek közötti szakaszáról elmélkedünk. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallott ezt néhány körülötte ülő farizeus, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Jézus szavai határozottan kinyilvánítják a lélek vakságának fő ismertető jelét, a megáltalkodottságot, a megrögzöttséget, a hitetlenséget. Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. A magát kitartóan, látónak bizonygató ember képtelen észrevenni a szeme előtt lezajló csodát. A saját életének vélt igazságaiba beleragadó személy képtelen meglátni a világ világosságát, az igét, aki a világba, a tulajdonába jött. Mi emberek sokszor nem akarjuk elfogadni, befogadni, az életünket megvilágosítani, kitágítani akaró, boldoggá tenni kívánó Istent. Inkább visszahúzódunk a sötétbe, a magunk kényelmesnek és szabadnak vélt, de tulajdonképpen szűkös és nyomorúságos világába, amely leginkább lelki értelemben egy odúhoz hasonlítható. Jézus meggyógyítja a vakon született embert. Ez bámulatos, gondolhatjuk, és joggal. Megadta szegény fiúnak a látás képességét. Az igazán nagy csoda azonban az, hogy Jézus nem csupán testileg gyógyít, hanem a lélek szemét is megnyitja. A lélek szeme az, amely meglátja a testi gyógyulás ajándékozójának valódi arcát. Jézus hirdeti, hogy ő a világ világossága, és a vakon született emberből hívő lesz, aki megvallja hitét az emberfiában, akit lát és hall. A farizeusok is látták Jézust, hallották őt, de nem voltak hajlandók, nem akartak hinni Jézusban. A vak ember a világosság felé haladt, mert látta Jézusban az emberfiát, az Isten küldöttét és az ő jóságát. A farizeusok azonban a vakság felé haladtak, mert nem ismerték fel Jézusban a gyógyítót, a teremtőt, az Isten embert, így lelki vakságban maradtak. Jézus szavai szerint nem a vakság a bűn, hanem az abban való megáltalkodottság, a közénk jövő Isten arcának fel nem ismerése. A farizeusokat nem érdekelte sem a vakember állapota, életének gyökeres megváltozása, sem Jézus személye. Ők a zsidó hagyományt és a szombat megőrzését tartották fontosnak. Ezért nem az Isten jelenlétét, irgalmas szeretetét látták a csodában, hanem a szombat törvény megszegését. A farizeusok folyamatosan igyekeztek megcáfolni, hogy Jézus a világ világossága adta a látást, de kísérleteik kudarcba fulladtak. A farizeusokat és írástudókat büszkeséggel és egyfajta felsőbbrendűséggel töltött el annak tudata, hogy ők Mózes törvényét alaposan ismerik, igazi szakértői annak, hogy az egyszerű népnek kifejtsék a törvény értelmét, és betartassák az azzal kapcsolatba hozható előírásokat. Igazi látóknak gondolták magukat, miközben súlyos lelki vakságban szenvedtek, mert nem ismerték föl Jézus Krisztusban az Isten küldöttjét, a mózesi törvény beteljesítőjét. Ezért mondja Jézus, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Súlyos és dermesztő szavak ezek. Tisztelt hallgató, kedves testvérem! Neked is állást kell foglalnod. A farizeusokhoz hasonlítasz, és azt mondod, neked nincs szükséged a gyógyulásra, vagy beismered, hogy bűnöket követtél el, lelki vakságban éltél, és elfogadod Jézus Krisztust, mint aki megbocsátja bűneidet, meggyógyítja vakságodat, és boldogan láthatod meg, leborulva imádhatod őt, a világ világosságát. Thank you.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a